Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén így fennállva 138. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. 138. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Dicsért téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, kikeresve és énekelve 312. számú dicséretünknek minden versét. 312. számú dicséretünk első verse így kezdődik, várj ember szíve készen.
Thank you.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való szent evangéliumból. Az evangélium 5. részének első 9 rövid verseit. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Volt pedig Jeruzsálemben a Jukapunál egy tó, melyet héberül Betesdának neveztek. 5 tornáca volt. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását, mert időnként angyal szállt a tóra, felzavarta a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némű betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. És amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, ezt mondta neki: akarsz én meggyógyulni? Így felelt neki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondanék Jézus: kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszójáját, és jár. Aznap pedig szombat volt. Isten szent lelke tegye áldotta az ő beszédét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, feleletképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy megérhettük adventet. Köszönjük, hogy készülhetünk karácsony ünnepére. Köszönjük, hogy a készülődésünket te akarod vezetni és meghatározni, hogy az megteljen örömmel, élettel és a te áldásaiddal. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ismersz bennünket, és szeretsz, és tudsz rólunk mindent. Tudod a félelmeinket, a betegségeinket, a rabságainkat, a megkötözöttségeinket. Ismered a kétségeinket, hitetlenségünket, és ismered az álmainkat, vágyainkat is. Olyan sok minden összekuszálódott bennünk. Kérünk, tegyél rendet a mi lelkünkbe, és tegyél rendet az életünkbe. Növeld a hitünket. Vigasztald meg a lelkünket. Így kérünk most a közénk érkezett gyászolókért, akik vesztesként jöttek be ebbe a templomba, akik kedvestől, szeretettől búcsúztak, akinek az élete számukra ajándék volt és szép, és az elvesztése fájdalmas és nehéz. Segíts, hogy felemelkedjen a lelkük, a tekintetük az ég felé feléd, hiszen örök életnek beszéde csak tőled száll alá. Vigasztald a gyászolókat. könyörgünk a betegeinkért, a szenvedő világért, a nyomorúságba esettekért, gyerekekért és öregekért. Irgalomnak, Atya, ne hagyj el bennünket, és szólj most hozzánk, várunk rá. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a gyülekezeti kórus szolgálatát. Igen, meghallására készülve mi is énekeljünk fennállva a 151. számú dicséretet, 151. számú dicséretünket. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium 5. részéből. Az előbb már olvasott igeszakaszból 3 igeverset újólag. Ezek az 5., 6. és 7. versek. Amint Jézus látta, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, ezt mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Így felelt neki a beteg. Uram, nincsen emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondanék Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszonyádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszonyáját, és jár. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ránk köszöntött a naptár szerint advent ideje. Sokféle lelkiséggel talál el bennünket ez a naptár szerinti adventi időszak. Sokféle lelkiséggel. A legtöbb ember közönösen érdeklődés, sokszor vallási ismeretek nélkül fogadja, és legfeljebb, ha hallja is ezt a szót rádióba, televízióba, valahol, vagy látja, olvassa valahol leírva, kiírva egy-egy üzletbe. Legfeljebb annyi jut róla eszébe, hogy jön a karácsony, és menni kell bevásárolni, készülni a karácsonyi ünnepekre. A legtöbb emberre úgy köszönt az adventi időszak, hogy annak a lényege, annak a tartalma, és így maga a lelkisége, hogy mit is jelent ez az adventi időszak, ez a karácsony előtti időszak, egyáltalán meg se érinti. Úgy éli meg a legtöbb ember adventet, hogy teljesen advent nélkül marad, szegényebb lesz. Gazdag az Isten és gazdagok az ajándékai, mi pedig sokszor vállaljuk inkább a szegény életet, de Isten nélkül éljük meg az életünket. Kedves testvérek, annak az embernek nem lesz adventje, és nincs adventje, és ebből következően igazi karácsonya sem, csak valami népszokás, vagy valami, amit gyakoroltak az elődei, így ő is csinálja, nevezi fenyőfa ünnepnek, meg szeretet ünnepnek, meg mindenfajta látszólag okos dolgot mond, valójában mindvégig butaságot. Tehát a karácsony a Biblia szerint való ünnep, és Jézus Krisztusnak a földre érkezését ünnepeljük. Az Isten testetöltését, nem Jézuskát, nem fenyőfát, nem a saját szeretetemet, Isten szeretetét irántam. Akinek nem lesz advent időszakába egy Jézushoz való lelki közelítése, aki nem engedi meg, hogy Jézus közelebb menjen hozzá, és megajándékozza az életét, annak nem lesz nem csak adventje, de karácsonya sem. Vagyis olyan lesz, mint általában lenni szokott. Azt aztán ítélje meg mindenki, hogy ez vajon karácsony volt-e, ünnep volt-e, az-e, amiért van. Az az igazság, testvérek, hogy nem csak az emberek javarésze él adventben, advent nélkül, hanem sok jó szándékú, becsületes, keresztény emberre is ráköszönhet úgy az advent, ez a 4 hét, hogy fáradtan és mindenfajta váradalom nélkül megy bele az adventbe. Sokféle lélekkel jutunk el advent 4 hetébe. Van tehát, aki mindenfajta váradalom nélkül. Volt egy ember, keresztelő János, aki a nevét onnan kapta, hogy megkeresztelte Jézust. Jézusról prédikált, évtizedekig egy pusztába élt, és készült erre a szolgálatára, hogy ő lesz Jézus útkészítője az emberek szívében. És mégis eljött az életének egy olyan pillanata, igaz, közvetlenül az elpusztítása, a meggyilkolása előtt, mielőtt lefejezték volna, hogy kiüzent Jézusnak és megkérdezte, te vagy az eljövendő, rád várunk, vagy várjunk egy más messiást? Te vagy az igazi Jézus. Holott erről a Jézusról beszélt, ehhez gyűjtötte az embereket, az ő nevére keresztelte meg azokat, akik kimentek hozzá keresztelkedni. És mégis eljött a pillanat, hogy tele volt az adventi szíve lelke kétségekkel. Aztán egy helyen példázatban beszélt Jézus arról, hogy egy gazda váratlanul hazatért, és a szolgáját nem találta munkába. Az a szolgája várta őt, csak tévedve várta a tekintetbe, hogy mikor jön meg. Van, aki váradalmak nélkül éri el az adventi időszakot, van, aki teli van mindenfajta kétséggel, van, aki advent kapcsán tele van tévedésekkel, ránk köszöntött advent, sokféle lelkiséggel fogadhatjuk, vajon mi hogy fogadjuk. Olvasott ígénk, amelyet ennek az adventi négy hétnek az elejére hoztam, egy különös helyre visz el bennünket, egy kórházba, egy 2000 évvel ezelőtti kórházba, sajátos kórház volt ez. Azt mondja az íge róla, hogy a Betesda tavánál épült föl ez a kórház, 5 emeletes volt. Így mondja a Biblia, hogy 5 tornáca volt. Abban volt speciális ez a kórház, hogy ide olyan embereket vittek, akik nyomorékok voltak, magatehetetlenek, bénák, kiszolgáltatottak, vakok. Azért volt sajátos ez a kórház, mert itt valami különös dolog történt, időnként, olvastam az igébe, egy angyal szállt a tóra, felzavarta a tó vizét, és aki olyankor elsőnek lépett be a tóba, egész különös módon meggyógyult. Ezért volt ott 5 tornácnyi, nyomorult beteg. Nem mert valamibe bután hittek, nem mert becsaphatók voltak, hanem mert éppen azt látták, hogy ez újra és újra megtörténik. A szemük láttára. Hogy a vak lát, aki elsőnek lép be. A nyomorultat, ha behúzták, elsőnek lábra állt. Működött, hogy egy angyal szállt a tóra. Felkavarta a vizét, és aki elsőnek bement, meggyógyult. Ebben a kórházban mindenki azzal a várakozással élt, hogy életemben egyszer, remélem, én leszek az, aki a magam nyomorúságával először lépek be a tóba. Vártak és reméltek. És mindig volt egy, akinek a váradalma beteljesült. Mindig volt egy, akivel megtörtént a csoda. A többiek meg vártak újra. Várták, hogy velük is megessen ugyanez. Ezek a Betesda-tavi kórházba fekvő nyomorultak sajátosan adventi lelkületűek voltak. Várták az angyalt az égből. És ennek eredményeképpen várták, hogy meggyógyul az életük. Volt bennük váradalom. Váradalom. Egy nap Jézus elment ehhez a tóhoz. És odalépett egy olyan emberhez, akiről megtudta, hogy már 38 éve fekszik ebbe a kórházba. Nyilván ő is úgy kezdte, és bizonyára sokáig így is élt, hogy az volt a reménysége, hogy egyszer vele is megtörténhet, hogy ő léphet be valami segítséggel a tóba először, és meggyógyulhat. De 38 év eltelt, úgyhogy az álma, a reménysége nem teljesült. Mostanra már, mikor Jézus odaért, semmi remény nem volt benne. Semmi remény. Sokáig adventi lélekkel élt, várakozott, remélt, de aztán kihalt belőle minden reménysége és váradalma. Ő nem várt se messiást, se angyalt, se gyógyulást. A szavaiból kiderül, hogy bár ott van a többi várakozó között, ő már nem vár semmit. 38 éven keresztül soha senki nem tudott rajta segíteni. Nyilván megpróbált mindent, nyilván fogadott embert, nyilván pénzt adott érte, nyilván a családja is igyekezett, de soha nem lehetett tudni, hogy mikor jön az angyal, mikor fordítja meg a vizet, és lesz gyógyerő a tóba. Ezt az embert egy várakozó légkör vette körbe, adventi légkör. Mindenki várta körülötte, hogy vele is megtörténhet egyszer a csoda, de ő már nem várt semmit. Ó, de sokan vannak így, akik úgy élik már az életüket régóta, hogy semmit nem várnak. Semmit. És úgy érzik, csalódtak mindenbe és mindenkibe. Istenbe, emberekbe, mindenbe. Ez a férfi rájött, hogy ő esélytelen, elszálltak a reményei, számára befejeződött az élet, csak azt várta, hogy mikor jön el az utolsó napja. Szörnyű váradalom. 38 év csupa sikertelenség. Kedves testvérek, a sikertelen élet megöli az emberben az adventi lelkiséget. Megöli. A kudarcok, a csalódások sora megölik az emberben a reményt. Hogy készüljön és várjon még valamit. Ez alatt a 38 év alatt biztos voltak olyan pillanatok, amikor úgy sejlett fel előtt, hogy talán most, és soha nem lett belőle semmi. Hiába. Amikor Jézus megállt mellette, már semmilyen reménység nem élt benne. Semmilyen. Azt régóta tudta, hogy egyedül nem képes bejutni ebbe a tóba, hiszen nyomorék. Ezért Jézus váratlan kérdésére, hogy akarsz-e meggyógyulni, nem azt válaszolja, ami még 38 év után is a legtermészetesebb lenne, hogy igen, hanem arról kezd beszélni, hogy nincs emberem. Azért nem tudok meggyógyulni. Ez az oka, és csak egy megoldás lenne, hogy legyen valakim, de nincs. Nincs emberem. Ha lenne valaki, lenne esélyem, de senkim nincs. Ez az ember átélte, hogy a lehetetlenbe él. Akárhova nézett, tudta, hogy neki lehetetlen. Isten nem segített rajtam, emberem nincs, magamtól nem megy. Eljutottam oda, ahol most vagyok. És akkor testvérek, egészen váratlanul megjelent mellette egy ember. Gondolom ránézett erre az emberre, és úgy volt, hogy állt már mellette ember, megfizetett is, talán ismeretlen is, de nem tudta, hogy ki állt mellé. Nem tudta, hogy Jézus az, aki Isten valóságos világából érkezik az emberek közé. Jött valaki, akit nem várt. Meg van írva, hogy Jézus, mikor odaért, akkor elkezdett érdeklődni. Érdekes, hogy rögtön ezt az embert, csupa nyomorék volt, ezt az embert látta meg. És elkezdett érdeklődni felőle, és megtudta, hogy itt fekszik már, ebbe a kórházba, maga tehetetlenül, bénán 38 éve. Kedves testvérek, akik egy kicsit ismerik az evangéliumokat, tudják, hogy Jézus különös dolgokat tett, és rendszerint megkereste a legkétségbe ejtőbb, a leglehetetlenebb, a legmenthetetlenebb embereket, és azokkal kezdett mindig a maga eszközeivel csodát. A mögöttünk lévő hét minden estején ebbe a templomba a gadarai ördöngősről prédikáltam. Egy olyan állapotban lévő ember volt, akit ma skizofrénnek neveznének, annak is a legsúlyosabb állapotában. A közössége kizárta, megpróbálták láncokkal megkötözni, őrjöngött, magát vagdosta, kint élt a hegyoldalba, halottak között, félt tőle mindenki, és Jézus egy nap áthajózott egy tavon, és megállt a gadarénusok földjén, ennél az embernél, ennél a reménytelen embernél, akivel senki nem tudott semmit csinálni, és ő se tudott az életével már semmit sem csinálni. És csak ennyit mondott neki, tisztátalan lélek, távozz. Félelmetes. Tudjuk a történetet, hiszen erről szólt egy hétig az ige, hogy ott a hegyoldalba 2000 disznó legelt, és a tisztátalan lelkek azt kérték, hogy hadd menjenek bele, és mind a 2000 disznó öngyilkosként belerohant egy tóba, és elpusztították a 2000 állatot. Az állatok sose öngyilkosok, nem ismerik. Az csak velünk lehet eljátszani, ördögi módon. Jézusnak annyiból tellett, hogy azt mondta, tisztátalan lélek kifelé. És hogy lássa mindenki, hogy ez nem mese, hogy ez nem valami vallási őrület. Jól láthatóan elpusztult a 2000 állat. A közelébe sem mert senki menni. Egyszer Jézus megállt egy vakon született mellett, és azt mondta neki, menj el a Siloám tavához, mosd meg a szemed, és megjött látva. Mindig a végtelenül nehéz élethelyzetben lévőkhöz ment oda Jézus. Volt egyszer egy asszony, akit házasságtörésen tetten értek. A zsidó törvények, Mózes törvényei szerint az ilyen tettenért asszonyt ki kellett végezni, mégpedig sajátos módon agyonkövezték. Addig dobáltak rá követ, amíg belehalt. Oda hurcolják Jézus elé, be a jeruzsálemi templomba, kezükbe a kő, és azt mondják Jézusnak, ez az asszony tetten éretett, Mózes megírta, hogy meg kell halnia, te mit mondasz Jézus? És Jézus egy darabig nem szól nekik semmit, aztán ír a porba az ujjával, aztán erőltetik, na mondd már! Ennyit válaszolt nekik, aki közületek nem vétkes, az kezdje meg a kövezést. és leejtették a köveket, és a lélektől vádoltatva elmentek. Egy halálra ítéltet mentett meg Jézus. Nem a bűnét igazolta, nem, arról elmondja neki a véleményét. Azt akarom csak elmondani ezekkel a rövid evangéliumi történetekkel, hogy Jézus a megoldhatatlannak, a kilátástalannak látszott, hogy lássa az ember, akivel találkozik, hogy itt nem egy emberrel találkozott csak. Ez a férfi azt mondta, hogy nincs emberem, ha lenne egy emberem, segítene. Nem kéne nyomorúságba élnem, kilátástalan életet élnem, 38 éve nyomorékként. És Jézus oda megy, és megkérdezi, ez mióta van itt? 38 éve. Akarsz meggyógyulni? Mert tudjátok, az különös dolog, ahogy Jézus bevonja az embert a maga hatalma megvalósításába. Nem történhet senkivel Istennek csodája, akarata ellenére. De megtörténhet bárkivel. Isten és a te kérő igeneddel. Akarsz-e meggyógyulni mindazok ellenére, amik eddig történtek veled? Akarsz-e meggyógyulni mindazok ellenére, amik nem történhettek meg veled 38 éven keresztül? És itt hadd hívjam fel a figyelmeteket, testvérek, hogy a gyógyuláshoz, amit Jézus elhoz, sokféle nyomorúságba, megkötözöttségbe szenvedő embernek, itt ebben az esetben a 38 éve béna embernek, a gyógyuláshoz nem a víznek kell először megmozdulnia. Nem is a lábainak. Minden gyógyuláshoz először itt belül kell megmozdulnia valaminek. És az te vagy. És az te vagy. A lelkednek kell megmozdulnia. A szívednek. Mi szeretnénk működtetni az Istent a magunk elgondolása szerint. Szeretnénk kérni, vagy parancsolni, vagy elvárni tőle dolgokat. Akarsz meggyógyulni? És most a kérdés az, hogy akar-e, mozdul-e a szíve, hiszi-e, hogy aki ott áll előtte, megteheti? Vagy mosolyog, találkoztam én már emberrel 38 év alatt, át itt már én mellettem ember? Gyógyulást csak akkor várj bármidre, lelki, testi, családi, szexuális, bármilyen bajodra, megkötözöttségedre, bukásodra. Ha először a lelked, a szíved mozdul, nincs más sorrend, ami működik. Először a reménynek kell újraébredni, vagy felébredni, hogy aki ott áll, és azt kérdezi tőlem, akarok-e meggyógyulni, az ezt megteheti velem. És persze lehet gőgösen azt mondani, hogy ugyan már megy, meddig is ment ezután, van-e Isten, nincs Isten, mit tudom én, beszélik a papok, meg mondják, zavarodott hívők, meg egyebek, sose fogsz semmiből meggyógyulni. Egyetlen megkötözöttségből, egyetlen nyomorúságból, egyetlen szégyenből, egyetlen bűnből, egyetlen nyomorúság sodrásából. Változás akkor következik be, amikor Jézus szavára megmozdul a belső emberem, az a sokat csalódott, az a talán sokat reménykedett, de reménytelenül élő, az a ma már semmit nem váró, egyszer csak hitetlenül hinni kezd. Annak, aki szól hozzá, a Krisztus Jézusnak. akarsz meggyógyulni? Figyeljétek az ambivalens választ. Igen, de. Igen, de nincs emberem. Akarok, de nem megy. Akarok, de nem lehet. Igen, de. Hány ember hallgatja Isten igéjét éveken, évtizedeken keresztül, és ebbe a kettősségbe él. Igen, de. Akarsz meggyógyulni? Igen, de nincs emberem. Szóval nincs, aki segítsen. És akkor Jézus ráparancsol. Na, elég volt. Kelj fel. Vedd az ágyadat, és menj haza. Micsoda irgalom. Mert mi csak ezt a játékot ismerjük, hogy igenis, de hát azért. Igen, de. Járnék én vasárnap templomba, de. Hinnék én, de. Vallásos lennék, de. A de emberei sose gyógyulnak meg. Könyörög, hogy legalább hitetlenül tudj hinni. Abból is áldás lesz az életedben. Ekkor azt parancsolta Jézus, kelj fel és járj. Kelj fel onnan, ahova odaragadtál. Kelj fel a lemondásaidból, az okoskodásaidból, a reménytelenségeidből, a hitetlenségedből, az advent nélküli adventedből, hogy úgy élsz, mint aki igazán semmi értelmeset, fontosat, jót az élettől nem vár. És engedj nekem. Járj. Az én édesapám megtérési igéje volt. A kopja fájára rávésettük. Elmondta, hogy hogy esett meg vele egy éjjel. Bibliájában a napját is beírta, meg az óráját is. Éjjel 1:30-kor. Egyszer csak felcsendült neki. Ez az ige. Takaró Károly. Kelj fel és járj. Attól kezdve lett hívő élet. Mert felkelt és járt. És nem volt többé de. Igen, de. És azonnal meggyógyult az az ember. Befejezem azzal, hogy kiknek szól ez a történet, hiszen én is túl vagyok egy csípőműtéten, és nyilván sokan vagyunk olyanok, akik különböző, két térdműtéten is, különböző ilyen testi nyomorúságok között éljük az életünket. De itt vagyok, állok, járok. Kinek szól ez? Nekem? Akit nem így hoztak be, mint ezt az embert a tóhoz, hanem bejöttem a két lábamon. Most, kedves testvérek, ez a történet szól minden reményt vesztett embernek. Minden megfáradtnak. Minden megterheltnek. Minden megrendült hitű embernek. Ha az Úr Jézus életet partjához ér, és azt mondja, kelj fel és járj, hidd el neki, és fogod a nyoszójádat, és járni fogsz. Kilépsz a reményvesztettségből, a megterheltségből, a hitetlenségből. Ha úgy gondolod, hogy béna a lábod, leblokkolt a lelked, megkeseredtél, fogadd el egyszer hittel, amit Jézus mond. Kelj fel, és járj. És ő azonnal meggyógyulva felkelt, és járt. Nem olvastam föl végig a történetet. De most elmondom, hogy mi történt még ezután. Mert még egyszer találkoztak ők ketten. Jézus és a volt béna. Tudjátok hol? A templomban. A jeruzsálemi templomban. Mert hogy Jézus is templomba járt, meg ez az ember is elkezdett templomba járni. Nyilván, hogy hálát adjon az Istennek, megköszönje a csodát, ami vele történt. És amikor a templomba újra találkoztak, Jézus mondott neki most valamit, amit nem mondott akkor, mikor talpra állította. Ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy ne legyen rosszabb az állapotod az előzőnél. Szóval, amíg csak az kellett ennek az embernek, hogy végre lábra álljon és éljen, Jézus nem beszélt neki a bűneiről, sem arról, hogy minden bűnét megbocsátotta már előre. A templomban csak azt mondja el neki, hogy teljesen meggyógyultál, de ne vétkezz. De ne vétkezz. Mert a kettő, a teljes gyógyulása és a bűnből való szabadulása össze van kötve. De milyen gyöngéd Jézus, amikor csak az kell neki végre, hogy lábra álljon és meggyógyuljon. Csak ennyit tesz vele. De tudja, hogy még valamit el kell mondani neki. Hogy a bűneidet is megbocsátottam. Testvérek, olyan csodálatos, ahogy ezt Jézus csinálja. Olyan jó lenne egyszer megértenénk, hogy nem a térden állva bűnbocsánatot kérők kapják a bűnbocsánatot, hanem mindenki megkapta. Kivétel nélkül, mindegy, hogy hiszed vagy nem. Csak nem lesz mindegy a végén, hogy hiszed-e vagy nem. Nem kell érte más tenned egyszer csak azt mondani, hogy köszönöm, Uram Jézus, hogy megbocsátottad a bűneimet. Nem tudom miért, nem tudom, hogy hogyan, de azt tudom, hogy miket bocsátottál meg nekem. Nem úgy van, hogy a bűnbánatomra válaszol Isten bűnbocsánattal, hanem először ad bűnbocsánatot. Aztán vár rád. Tudod mire? Hogy egyszer elvedd, átvedd, hogy a tiéd legyen, hogy ne csak tudj róla, hanem valóság legyen az életedben, hogy felszabadul a lelked, hogy meggyógyulsz, hogy újjáteszi az életedet. És a templomba találkoztak újra. Meggyógyultál, többé ne vétkezzél. Megtisztult a teste is, a lelke is. Azt mondja neki végül Jézus, vigyázz a szabadságodra. Vigyázz a megtisztult életedre, és ne vétkezz többé. Ezt a Jézust várjuk adventbe. Ugye milyen kár lenne közönösen, közömbösen, érdektelenül, mint ha semmi közöm nem lenne ehhez. Mikor rólad szól, rólam szól, rólunk szól, Isten adventi szeretete. Örüljünk neki és köszönjük meg. Imádkozzunk. Dicsőség neked, Krisztus Jézus, hogy ott hagytad a menny magasságát, ott hagytad a menny dicsőségét, és lejöttél ide közénk, hogy éld több mint 30 éven át azt az életet testben, amit mi is élünk. Szenvedések, éhség, lemondás, csalódás, keserűségek és örömök között, hogy hozzánk mindenben hasonló lettél, kivéve a bűnt, Azért, hogy érts mindent, amit mi eldadogunk neked a magunk életéről. Ne csak az isteni magasságodból, hanem a mi emberi mélységünkben is értsd, érezd, tudd, szenvedj velünk. Köszönjük, hogy mindeközben mindenre van hatalmad. Kihozni bennünket, felemelni, megtisztítani, megújítani, békességes és örvendező életté formálni. Áldunk érette, Urunk. Adj nekünk tőled való, veled együtt való adventi készülődést, hogy lehessen áldott karácsonya ennek a világnak. Európa tőled elforduló népének, magyar népünknek, családunknak, ahol élünk, és személyes életünknek. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt tőled, Urunk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztésünk szolgálatát. Az iratterjesztésünkben vásárolhatunk bibliaolvasó kalauzt. Ez nem más, mint egy vezérfonal az előttünk lévő 2020-as esztendő minden napjára egy rövid ó és egy rövid új szövetség igeszakasszal. A magyarországi keresztény emberek ennek a vezérfonalnak a mentén olvassák napról napra Isten igéjét. Nagyon hasznos dolog Isten igéjét olvasni mindenkinek. Jelentem, mert már érdeklődtek a testvérek legnagyobb örömömre, hogy kézműveseink portékái jövő vasárnaptól a gyülekezeti adventi vásárunkon, itt az udvarba szokott ez lenni, majd megtekinthetők, és akinek ami tetszik, azt meg is vásárolhatja. Jelentem azt is, hogy idén is részt veszünk a cipősdoboz akcióban, melyel megajándékozhatunk karácsonyra nehéz sorsú gyermekeket. Évek óta csináljuk ezt is, legnagyobb örömünkre erre idén is lehetőség nyílik, bővebb információ tekintetében. Az ajándékokat csomagoló papírral bevont cipős dobozokba készítve várják, melyek az alábbiak lehetnek: játékok, írószerek, higiéniai eszközök, édesség, könyv. A dobozra rá kell írni, hogy milyen korú és milyen nemű gyermeknek szánják. Nálunk még külön nemeik vannak. Kicsit el vagyunk maradva, de mi még ezt a régit szoktuk így, mert így tanultuk Istennél, meg így látjuk normálisnak. Az elkészített dobozokat december 18-a szerdáig várjuk. Brandenburg takaró, ő írta így, Szulinál, mert Szulamitnak hívják, jó, Szulinál, vagy az irodába lehet leadni az ajándékokat. Tehát köszönjük előre is a gyülekezet áldozatos szeretetét. Ha valakinek bővebb információra van szüksége, tehát vagy Szulinál, vagy nálam érdeklődhetnek. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkat jelentem, először azt, ami nem lesz. A keddi férfi óra elmarad, mert egy hétre rá, 10-én a fifások és a férfiak biblia körei közös karácsonyi ünnepet tartanak, így a fifásoknak sem lesz már decemberben külön alkalma, ez a közös lesz, ez egy szeretett vendégséggel egybekötött este lesz, tehát december 10-én a gyülekezeti nagyterembe mindkét csoport számára ez lesz a hónapban az utolsó alkalom. Szerdán 7:30-kor kóruspróba van, csütörtökön 10 órakor bibliaóra, csütörtökön délután 5 órakor 3 csoportban gyermekhittanórák vannak, pénteken 4 órakor, 5 órakor, 6 órakor és 6:30-kor a különböző korosztályú ifjúsági csoportjainknak vannak közösségi órájai, bibliaórájai. Vasárnap pedig 10-kor van az istentisztelet, ugyanebben az időben gyermekisten tiszteletet tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. A karnagy úr elment? Lesz ennek ellenére próba? Jó, akkor 11:30-kor pedig a kórus próbál. Kedves testvérek, a jövő vasárnapi istentisztelet végére nézve a következőt kell hirdetnem. Az egyházi törvények szerint presbitériumunk, amelynek 28 tagja van, élhetett a megüresedett lelkészi állásra új lelkipásztor jelölésével. Ezt a presbitérium elvégezte, és az egyházmegye képviselői vezette presbiteri gyűlésen titkos szavazással a 28 tagú presbitérium 28 igennel 100%-kal Takaró Tamás Dánielt jelölte új lelkészének. Az ezzel kapcsolatos esperesi levelet mindjárt felolvasom. Jövő vasárnap, február 8-án, immáron a szószékről is másodszor is hirdetve, az egyházi törvények szerint bemutatkozó igehirdetést mond a jelölt. Mint tudott, Takaró Tamás Dániel már 15 éve szolgál itt, hát igazán nem kéne bemutatkoznia. Mégis ezt írja elő az egyházi törvény, és ennek mi a jó rendjére tekintettel vagyunk, és nem akarunk eltérni. Tehát jövő vasárnap a jelölt fog bemutatkozó igehirdetést tartani. Így szól az esperes levele. Lelkészválasztás időpontjainak kijelölése. A Budapest Pesterzsébet Központi Református Egyházközség lelkészválasztásával kapcsolatosan a következő időpontokat tűzöm ki. Meghívott lelkész bemutatkozása 2019. december 8. Lelkészválasztási egyházközségi közgyűlés 2019. december 22. Tehát a karácsony előtti utolsó vasárnap lesz itt a lelkészválasztó közgyűlés az istentisztelet végén. Kérem a fenti időpontok szószékről való kihirdetését. Íme megtörtént. Kedves testvérek, 2 héttel ezelőtt elkezdtünk egy hirdetést felolvasni azzal, hogy ezt még egy pár héten keresztül a presbitérium döntése értelmében újra és újra olvassam fel, ez történik most. Augusztus 31-én ünnepélyesen használatba vettük Urkúti konferencia központunkat. Annak felavatása és működtetése a mi közös feladatunk lesz. 8 év alatt megépítettük, átalakítottuk és berendeztük az épületeket. Az ingatlan megvásárlásához kértük a segítségeteket és kaptuk is, így 9 millió forintért annak idején megvehettük ezt a telket. Köszönjük! Most azonban szembe kell nézni annak működtetésével is, közüzemi költségekkel, mosással, takarítással, eszközbeszerzésekkel, hiányosságok pótlásával, javítások sokaságával. A megépítéshez tudtunk nagyon komoly pályázati pénzeket szerezni, de a működtetéshez nincs pályázati forrás lehetőség. Azt nekünk kell előteremteni. Ezért fordulok most kéréssel felétek, és ennek hirdetését néhányszor meg kell, hogy ismételjük, hogy a hír mindenkihez eljusson. Kérjük híveink céladományait mostantól kezdve Urkút megnevezéssel folyamatosan, akár banki átutalással, akár csekkbefizetéssel, akár a lelkészi hivatalban nyugta ellenében történik is. Az, tüntessük fel Urkút megnevezését. Egyéves távlatban látni fogjuk, hogy elégséges-e az egyszerre összegyűlt adomány, vagy még másfelé is kell fordulnunk segítségért. Köszönjük a megértést, köszönjük azoknak, akik kérés nélkül is adtak egy célra a múltban is, és kérjük, hogy minél többen kapcsolódjunk be Urkuti központunk fenntartásába és működtetésébe, Isten dicsőségére. Jelzem, most is van lent egy ifjúsági csoportunk, hallgatták, úgy tudom, ezt a mai Isten tiszteletet, köszöntjük őket nagy szeretettel. Ez a központ miért épült? Azért, mert Európában a kereszténység minden jel szerint bevégezte küldetését. Valószínűleg hosszú lesz a teljes befejezés, de errefelé tart. Európában megítéltetett a kereszténység. De Istennek mindig gondja van rá a kezdetektől, hogy őrhelyeket, pontokat megőrizzen, és azokon vigye tovább a kereszténység ügyét. Európa is ilyen lesz. Európába vissza fogunk térni oda, hogy kis közösségek lesznek, amelyek egy-egy országba, egy-egy városba viszik tovább az evangéliumot. Mi is ilyen leszünk, biztos vagyok benne. Amint látjátok, négy ifjúsági csoportunk van, 42 hittanos csoportunk van, 3 gyülekezeti hittanos csoportunk van, két kórusunk, zenekarunk, rengeteget foglalkozunk nagyszámú fiatallal. Nem véletlenül tesszük. És nagyon örülünk, hogy nagyon sokan bekapcsolódtak a gyülekezet életébe, fiatalok is. Most ők is hiányoznak, még teltebb lenne a templomunk. Ezért közös küldetésünk ennek a közösségnek, és benne az Urkuti Konferencia Központnak a fenntartása. Fiatalokat látok, akiket konfirmáltam. Ezek a fiatalok majd megnősülnek. Lányok férhez mennek, gyerekeik születnek, és be fognak zárni a templomok. Ahogy Németországban néhány év alatt 2000 templomot le is romboltak. Nincs kinek, nem mennek az emberek. Amerikába zárnak be a templomok, a keresztény templomok, katolikus, evangélikus, református, baptista. Ítélet alatt vagyunk. Én hiszem, Erzsébet központ kegyelem alatt van. Rajtatok múlik itt ülő fiatalok, hogy ez az élet menjen tovább. És ezért tegyünk, és ha kell, hozzunk érte áldozatot. Eddig nektek nem kellett, mert az összes pénzt előteremtettük. A működtetés, a fenntartáshoz viszont a segítségetek kell, nélkületek nem fog menni. De veletek együtt igen. Ezért kérjük, hogy legyen szívügyetek az Urkuti központunk működtetése. És legvégül, de egyáltalán nem utolsó sorban, gyászoló testvérek is vannak közöttünk, az imában már hallhattátok. Az elmúlt héten kísérték el szerettei Kutruc Józsefné testvérünket, aki 86 esztendőt élt. Hálára indító, szép és gazdag életéért. Köszönetet mondott a gyászoló család az élő Istennek. És azzal vigasztaljuk őket, hogy ha Jézus mondja, ha valaki hisz én bennem, ha meghal is, él az. Áldott legyen a reménységért Isten és az ő szava. Isten adjon vigasztalódást a hátra maradottaknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, záró énekünk a 278. számú dicséret, 8. verse, majd a magyar himnusz. Nem fogok kimenni, testvérek, mert nincs rajtam kabát, nem is hoztam, és én ilyenkor megizzadok, és nem szeretnék időnek előtte ágyba dőlni, úgyhogy innen elköszönök tőletek, áldás békesség.